Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm Önöket, folytatjuk a sportértéket, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A következő percekben szervezési oldalról vizsgáljuk meg a párizsi játékokat, mennyibe került, hogyan épül fel egy olimpia költségvetése, és mit jelent az, hogy a párizsi volt az első olyan rendezvény, amely követte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság iránymutatásait a fenntarthatóság területén. A következő percekben Szabados Gábor sportközgazdásszal beszélgetek.
Párizs egy óriási világváros, egyébként már háromszor rendezett olimpiát. Igaz, nem most volt ez, legutóbb 100 éve, 1924-ben, de hogy alapvetően is a sport infrastruktúrája nagyon kiépült, a szervezői tapasztalat szintén ott van a város és a szervezők mellett, és hát előszeretettel hangoztatják, hogy minden idők egyik legfenntarthatóbb olimpiáját szervezik meg. Nem is költöttek rá sokat. A sajtóban én 4,4 milliárd eurót olvastam, mint az olimpia összköltsége. Ez tényleg egyébként kevésnek számít viszonylag összehasonlítva egyéb olimpiákkal, ahol mondjuk nem volt ilyen magas az alap infrastruktúra, alapfelkészültség, mint Párizsban?
Hát a teljes költség az a legutóbbi hírek alapján inkább 9 milliárd euró körül van.
Akkor azért duplázódott ehhez képest, igen.
Igen. Hozzáteszem, itt nyilván nem mindegy, hogy mit számolunk bele, mert nagyjából a szervezőbizottságnak a teljes költségvetése az valóban ez a 4,5 milliárd euró, de hát azon kívül még ugye nagyon sok egyéb költség is van. Egyébként azt lehet mondani, hogy olyan 10 milliárd euró körül van egy normál költségvetése egy olimpiának, tehát ebből a szempontból Párizs ebbe még abszolút belefér. Azt mindenképpen el lehet mondani, hogy valóban infrastruktúrális szempontból ez már egy olyan olimpia, mondhatjuk, hogy az első olyan olimpia, ami valóban a lehető legjobban követi a NOB Agenda 2020 elvének az iránymutatásait. Tehát a helyszíneket úgy tervezték meg, hogy a lehető legkevesebb új beruházásra legyen szükség, tehát főleg már meglévő helyszíneket, ideiglenes vagy akár ideiglenes létesítményeket használnak, és akár olyanokat is, amelyek távol esnek Párizstól. Van ebben ugye egészen extrém, mint például ugye a hullámlovaglásnak a helyszíne Tahiti, amelyik ugye Francia Polinéziában van a Csendes óceánon, de Franciaországon belül is nagyon sok, tehát például a kosárlabda és kézilabda mérkőzéseknek Lille fog otthont adni, ami több száz kilométerre van Párizstól, tehát azért olyan helyszínek is vannak, amelyek Franciaországon belül távolabb esnek. Minden ilyen helyszín elhelyezéssel az volt a cél, hogy az infrastruktúrális beruházásokat minél inkább minimalizálják, és az, aki eddig követte az eseményeket, az ugye nagyon sok olyan ikonikus párizsi létesítményt láthatott, akár például mondjuk ugye a vívó versenyeknek otthont adó Grand Palais, amelyek létező egyébként is használt helyszínek, csak a legfeljebb nem feltétlenül sporteseményekre szokták használni.
Tehát akkor abszolút költségkereten belül, viszont olcsóságban akkor azért nem kiugró a párizsi szervezés, fenntarthatóságban viszont akkor abszolút ez egyik legjobb példa az eddigiek alapján, és ez nyilvánvalóan vonatkozik arra, hogy elég könnyen elbontható lesz mondjuk utána az olimpiai falu. Ugye láthattuk azokat a videókat, hogy ugye kartonpapírból összerakott ágyakon alszanak a sportolók, ami egyébként egy meglepően masszív és stabil dolog tud lenni, de hogy például akkor ez is beletartozik a fenntarthatóságba, nem?
Így van, azt semmiképpen nem mondhatjuk, hogy ez egy olcsó olimpia lesz. Olcsó olimpia már nincs. Hát ezzel tisztában kell lenni, és nem csak azért mondom ezt, mert nyilvánvalóan, hogyha mondjuk a 10 milliárd eurót le lehet csökkenteni 1 milliárd euróra, nem lehet, de ha le lehetne, akkor is 1 milliárd euró nagyon sok pénz, hanem egész egyszerűen lényegesen kevesebb pénzből, tehát ennél a 10 milliárd eurónál, amit most úgy ilyen normálnak tekinthetünk, ennél lényegesen kevesebb pénzből nem nagyon lehet megúszni egy olimpiát, mert egész egyszerűen nyilván a költségek is növekednek, ahogy ugye akár a biztonsági előírások fokozásával és más a magának az olimpiának a bővülésével ezeket a költségeket nagyon-nagyon leforagni nem lehet, arra lehet koncentrálni, hogy ne növekedjenek ezek nagyon túl, és valóban, hogy ez minél inkább fenntartható legyen, tehát az, amit létrehoznak, az minél inkább újra hasznosítható legyen, tehát a jövőben is hasznosítható legyen. És az olimpiai falu egyébként éppen erre példa, azt nem fogják elbontani, nyilván a kartonágyakat valószínűleg igen, de magát a létesítményt nem. Az olimpiai falut szándékoltan Franciaország egyik legszegényebb részében hozták létre, Párizstól északra a városon kívül található, gyakorlatilag egy ilyen külvárosa, kis túlzással mondhatjuk azt, hogy nyomor negyede Párizsnak, tehát alapvetően egy szegény része a főváros agglomerációjának. Pontosan azért hozták létre itt az olimpiai falut, hogy ezt a későbbiekben szociális lakásközpontként tudják használni, tehát ennek is már megvan az utóhasznosítása, és alapvetően ez az az új szellem, amit a NOB el is vár a rendezőktől. Ahogy mondtam, ez volt az első olyan olimpia, aminek már a pályázati folyamata során be kellett azt mutatni, hogy ezeket a fenntarthatósági elveket hogyan fogja az olimpia megvalósítani. Ugye ne felejtsük el, hogy erre az olimpiára Budapest is pályázott, és a budapesti olimpiai tervekben is nagyon-nagyon sok olyan elem szerepelt, amelyek ugyanezeket az elveket követte. Mi magyarok enélkül nem is tudtunk volna pályázni erre az olimpiára, hiszen nyilván így ilyen kisebb országnak jóval kisebbek az esélyei egyébként, de még egy ilyen óriási metropolis, mint amilyen Párizs, az is ezeket az elveket felhasználva készült fel az olimpiára, éppen azért, hogy még itt is ez minél fenntartható legyen.
Kicsit akkor annak csökken az esélye, hogy a jövőben a harmadik világ adjon helyszínt olimpiának, mert ők lehet, hogy ebben a tekintetben azért Franciaország, vagy akár Budapest mögött kullognak.
Azt nyugodtan mondhatjuk, hogy bármennyire is próbálja a NOB ugye fenntarthatóbbá tenni az olimpiát, és olyan irányelveket megfogalmazni, amelyek a kisebb országoknak is akár kedvezhetnek, azért arra nem nagyon lehet számítani, hogy valóban kicsi országok ténylegesen be tudnak kapcsolódni az olimpiai rendezésbe, tehát drasztikusan nem nagyon fog megváltozni az olimpiát rendezni képes országok köre. Én azt gondolom, hogy Magyarország kb. A legalsó határa annak a sávnak, amely országok még képesek lehetnek egy olimpia rendezésre, az biztos, hogy nálunk kisebb országok már nem, és természetesen nekünk is ez egy óriási nagy kihívás lenne, lényegesen nagyobb, mint a nagyobb országoknak. De alapvetően valóban én azt gondolom, hogy az lesz továbbra is a tendencia, hogy a nagyobb országok fognak olimpiát rendezni. Ami újdonság lehet, az esetleg ugye olyan régióknak a bekapcsolódása, akik eddig még nem vettek részt olimpia rendezésben. Gondolok itt elsősorban a közel-keleti térségre, tehát akár Szaúd-Arábiára, Katarra és más országokra, vagy például olyan nagyobb országokra, mint például India.
Pont egy kicsit én régiós szinten akartam vizsgálgatni ezt a kérdést, de akkor ez inkább nem is attól függ, hogy maga az ország gazdasági fejlettsége hol áll, hanem sokkal inkább mérettől, mert India talán ugye nagyon feltörekvő országról van szó természetesen, de egyes részei alapján abszolút a harmadik világban meg a deprimáltabb régiók közé tartozik.
Egyértelműen a gazdasági fejlettség az, ami a legmeghatározott, tehát valóban India ugye a lakosság méret és a gazdasági fejlettség szempontjából elég nagy kiegyenlítetlenséget mutat. Ugyanakkor azt személyesen tudom, mert nagyon sok vezetővel beszéltem onnan, hogy ők nagyon is komolyan gondolják azt, hogy olimpiát akarnak rendezni, és vannak olyan felzárkóztatási terveik, hogy erre készek legyenek, de abban teljesen egyetértünk, hogy önmagában a népesség szám az nem minden, tehát megfelelő gazdasági fejlettség kell ahhoz, hogy egy ilyen projektet végre tudja hajtani az ország, viszont nyilvánvalóan, ha már itt szóba került, Indiának az erőforrásai megvannak ahhoz, hogy ezt megvalósítsa, de részükről is ez egy nagyon komoly fejlesztési programot igény.
Egyébként nagyjából ez a 10 milliárd eurós költségkeret, ez hogyan tud felépülni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság? Mennyiben szokott tudni segíteni az adott szervező országnak, tehermentesíteni így kvázi a hazai költségvetést? Itt mennyire lehet okosan elosztani úgymond a pénzügyi terheket, hogy az tényleg ne üssen lyukat az adott ország gazdasági teljesítményébe?
alapvetően a költségek legnagyobb részét azt mindig a rendező országnak, rendező városnak kell viselnie. Ebben nincsen változás. A NOB az utóbbi időben már nagyobb hozzájárulást ad ezekhez a költségekhez a saját bevételéből. Ez 1-2 milliárd euróra tehető, tehát látszik azért, hogy ez egy kisebb része csak a költségvetésnek. Ez természetesen a televíziós közvetítési jogok, szponzori bevételekből és más bevételekből tudja a NOB biztosítani. Ugyanakkor, ahogy mondtam, ez csak egy kisebb része a költségvetésnek, a többit azt mindig a rendezőnek kell hozzátennie. Nyilván az ország gazdasági fejlettségétől függ az, hogy mennyi közpénzt kell ebbe belefektetni, és mennyiből akár magánforrásokból fedezni különböző befektetési megoldások révén. A Párizsi Olimpia hivatalos költségvetése szerint a források legnagyobb része az magánforrás, tehát hivatalosan viszonylag kevés közpénzt fektettek az olimpiába, de azért lehet tudni, hogy nyilván vannak olyan költségek, amelyeket közpénzből finanszíroztak, legfeljebb nem számítják hozzá a hivatalos költségvetéshez. Hát azért mindig látni kell, hogy egy ekkora eseménynek a költségvetése az nem egy jól meghatározható halmaz. Tehát nyilván vannak olyan dolgok, amelyek esetleg nem kerülnek be a költségvetésbe éppen azért, mert közpénzből finanszírozták őket. Legyenek ezek például akár olyan közlekedési fejlesztések, biztonsági vagy egyéb intézkedések, ahol mondjuk közalkalmazottakat vesznek igénybe, és akkor ezt egészen más módon számolják el. A lényeg az, hogy visszatérve a kérdésre, hogy a NOB az egy kis részét tudja fedezni ennek a költségvetésnek, és mindig a rendező ország az, amelyik a nagyobb részét hozzáteszi.
Az elmúlt percekben Szabados Gábor sportközgazdást hallották, akivel Berla Attila folytatja a beszélgetést, de már egészen más témában, futballal megyünk tovább ugyanis. Megtorpantak a szaúdi csapatok a játékosok igazolásával. A tavalyi nyáron összesen 700 millió eurót költöttek el a szaúdi bajnokság együttesei játékosokra. Idén azonban ez a lendület megállt, és pár igazolás kivételével nem érkeztek új világsztárok a szaúdi ligába. A Trend FM-nek nyilatkozó sportközgazdász elmondta, ez nem a pénzügyi nehézségek miatt történik, csupán más szándékok vezérlik az idei átigazolási időszakban a csapatokat. A szakember hozzátette, akár sportszakmai szemléletváltásról is szó lehet, hiszen ha a végtelen költekezés helyett a szaúdi csapatok jól gazdálkodnak a pénzzel, és a megfelelő szakembereket az országba csábítják, akkor a bajnokságuk mellett akár a válogatott csapatuk is fejlődni kezdhet. Berla Attila interjúja.
Tavaly nyáron a szaúdi labdarúgó bajnokságban szereplő csapatok összesen 700 millió eurót költöttek játékosokra. Ez a nagy bevásárlás most idén nyáron nem folytatódott. Ez minek tudható be lehetnek pénzügyi problémák? Ott is véges azért a keret?
Azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy pénzügyi problémáik legyenek. Itt inkább a szándék az, ami megváltozhat. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy még bőven van idő a átigazolási időszakból. A szaúd-arábiai bajnokság augusztus végén kezdődik, hasonlóan a nagy európai topligákhoz. Tehát lehet, hogy egyszerűen csak kivárnak. Valóban, amit eddig láttunk a nyáron, néhány átigazolás, azok egyáltalán nem nevezhetők különösebben kiemelkedőnek. Meglátjuk, hogy ez fog-e még változni. A hírek szerint a szaúdiak továbbra is azon dolgoznak, hogy minél erősebb legyen a liga, minél jobban megerősítsék a csapataikat, tehát a fő cél az nem változott. Az elképzelhető természetesen, hogy a tavaly nyári berobbanás, amikor ugye tényleg nagyon sok játékos nagyon nagy értékben vásároltak, lehet, hogy az mondjuk csak a kezdeti felbuzdulás volt, és innentől fogva lassabban fognak haladni ezek a dolgok, de még egyszer mondom, van még idő az átigazolási időszak végéig és a bajnokság kezdetéig, tehát elképzelhető, fogunk még látni nagy transzfereket.
Az egyébként elképzelhető, hogy azért nem folytatottak akkora ütemben ezek az igazolások, mint tavaly, mert most már úgy megvannak elégedve a jelenlegi kerettel a csapatok?
Nyilván egy komoly szintet már elértek ezekkel az átigazolásokkal, tehát ilyen értelemben arra nem nagyon lehet számítani, hogy ilyen szintű játékosokat igazoljanak továbbra is nagy mértékben. Gondolok itt akár Cristiano Ronaldóra, Neymarra, Benzemára, tehát azokra, akik itt az elmúlt időszakban Szaúd-Arábiába igazoltak. Valószínűleg inkább olyan játékosokra fognak vadászni, akik inkább megbízható, jó és értékes játékosoknak számítanak, tehát nem feltétlenül a kiemelkedésre, kiemelkedő sztárokat fogják keresni, de nyilván ezen a területen is számíthatunk akár még átigazolásokra. Ugye Mohamed Salah például a Liverpoolból folyamatosan terítéken van, folyamatosan emlegetik, hogy igyekeznek őt Szaúd-Arábiába csábítani. Nyilván ez nem csak az ő futballtudása miatt lenne fontos, hanem amiatt is ugye, hogy ő is arab származású egyiptomi, tehát jól beleilleszkedne a közegbe, jól tudná képviselni a szaudi bajnokságot, de az egészen biztos, hogy azért van még teendőjük a szaudi kluboknak, hogyha egy nagyon erős bajnokságot akarnak, ugye elég csak arra gondolni, hogy tavaly például a bajnokok ligájában sem tudtak bejutni a döntőbe, az egyik arab emírségekbeli csapat, az Al-Ain kiverte mind a két szaudi nagycsapatot, az El Nassr és az El Hilalt is. Tehát nyilván, ha el akarják azt érni, hogy a szaudi bajnokság az a legjobbak között legyen, legalább az Európán kívüli bajnokságok között, akkor azért még van még teendői.
Említette itt egy pillanatra a bajnokok ligáját, és voltak olyan hírek, hogy a Cristiano Ronaldo-t is foglalkoztató Al Nassr együttese az Európai Bajnokok Ligájában fog majd szerepelni. Ez valóban megtörténhet a jövőben?
Ennek nagyon kicsi esélyét látom. Ugye itt az volt a felvetés, hogy esetleg az Európai Bajnokok Ligájába kapjon egy szabadkártyát a Szaúd-Arábiai Bajnokság, tehát a szaudi bajnok az indulhasson az Európai Bajnokok Ligájában. Nagy kérdés, hogy akkor mi lenne az Ázsiai Bajnokok Ligájával, tehát hogyan egyeztetné össze a kettőt, akkor esetleg kihagyná a saját kontinensének a BL-jét. Hát ezen a problémán túl nyilván itt azért európaiaknál is ez nagyon komoly problémát jelent, hogy elfogadják-e ezt a lehetőséget. Az UEFA gyakorlatilag azonnal közölte, hogy nem, ők ezt nem szeretnék, de nyilván van az a pénz, amiért az UEFA is azt mondja, hogy miért ne lehetne itt egy szaúd-arábiai csapat is. Én megmondom őszintén, különösebb problémát nem okozna, tehát ugye most 36 csapat játszik a bajnokok ligája főtábláján az új szezontól itt Európában. Most, ha ebből 35 európai lenne egy szaudi, igazából ennek olyan nagy jelentősége szerintem nincsen. A magyar csapatoknak így is úgy is nagyon nehéz eljutni a főtáblára, tehát a mi dolgunkat az különösebben nem nehezíti meg. Valószínűleg a szaudi bajnok olyan sok vizet egyébként nem zavarna, tehát jó, ha eljutna egyáltalán a kieséses szakaszig, de még ez sem biztos. Tehát túl azon, hogy nyilván furcsa lenne, sportszakmailag ez olyan különösebb problémát nem okozna, lehet viszont, hogy az UEFA-nak egy jó bevétel lenne, de még egyszer mondom, nagyon kicsi az esélye, szinte nulla, hogy ez valaha meg fog valósulni.
Hogy látja egyébként, van Szaúd-Arábiában hosszú távú stratégia a labdarúgás fejlesztésére, vagy inkább a tavalyi nagy bevásárlással próbálták úgymond megoldani a dolgokat?
Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy saját maguk hogyan tudják fejleszteni a szaúdi futballt, tehát hogy nyilván ne csak a légiósokra építsenek, hanem legyen egy olyan belső utánpótlás is, ami erősíti mind a bajnokságot, mind a szaúdi válogatottat. Azt azért tegyük hozzá, hogy ugye a szaúd-arábiai futball már most az egyik legerősebb Ázsiában, mind a válogatottat, mind a bajnokságot tekintve. Ugye a válogatott az gyakorlatilag csak és kizárólag otthon játszó játékosokra épít, tehát nem is mennek légiósnak. Ez egyébként azt gondolom, hogy a fejlődésnek is egy korlátja, tehát talán jobban tudna fejlődni a szaúdi válogatott, hogyha külföldön, akár Európában is játszanának ezek a játékosok. Vannak olyan játékosaik, akik erre képesek lennének. És nyilván azért a szaudiak, amellett, hogy elkezdtek idegen légiósokat foglalkoztatni nagyobb mértékben és arányban, azért a saját utánpótlás nevelésükre is odafigyelnek, tehát jöttek létre és fejlesztettek olyan akadémiákat Szaúd-Arábián belül, amelyek tudják biztosítani ezt az utánpótlást. Nagy kérdés az, hogy ott meg tudják-e valósítani azt a szakmai színvonalat, hogy ténylegesen minőségi játékosok kerüljenek ki onnan. Ugye egy 50-60 milliós országról beszélünk, tehát azért nyersanyag van, tehát hogyha jól használják a szinte korlátlan anyagi lehetőségeiket és megfelelő szakembereket szerződtetnek, akkor elképzelhető, hogy olyan fejlődést létre tudnak hozni, hogy túl azon, hogy milyen légiósok játszanak a bajnokságban, egy belső fejlődés is jobban ki tud alakulni, és ezáltal a szaudi futball az nem csak Ázsiából, hanem gyakorlatilag a teljes Európán kívüli világból kiemelkedhet, nem csak bajnokság, hanem a válogatott szintjén is. Meglátjuk, hogy ezt megfelelő következetességgel és szakmai döntésekkel végig tudják vinni.
Most már azért az elmúlt egy évben elég sokat láthattunk és hallhattunk a szaudi labdarúgásról, sőt a magyar sportcsatornákon is el lehetett csípni egy-egy mérkőzést. Mit lehet látni, hogy az elmúlt egy évben határozottan fejlődött a szaudi bajnokság?
Az nyugodtan mondható, hogy a szaudi bajnokság az egy erős bajnokság, természetesen nem mérhető az öt nagy európai bajnoksághoz, de talán még az utánuk következő ligákhoz sem, vagy legalábbis mondjuk az angol, német, olasz, spanyol, francia az öt nagy, ezekhez biztosan nem. Utána ugye a holland és a portugál talán a legerősebb, talán még ezekhez sem, az utánuk következő ligákkal lehet valahol egy szinten a szaudi liga. Az egyértelmű, hogy fejlődött most, tehát azáltal, hogy odaigazolt ez a sok játékos. Ez nem csak azért, mert ők ott vannak, hanem ezért nagyon sokakra nagyon jó motivációt gyakorolt, tehát erősödött a szaudi bajnokság, de nyilván azért még mindig Ázsián belül is, ahogy az előbb is mondtam, itt ugye az ázsiai bajnokok ligája eredményekre utalva Ázsián belül sem tud domináns lenni. Tehát ez még azt gondolom, hogy ez az első lépcsőfok, amit meg kell ugorniuk, hogy Ázsián belül tényleg dominálni tudjon a szaudi liga, és utána lehet akkor arról beszélni, hogy egyébként nemzetközileg globálisan milyen erőt tudnak majd képviselni.
Az elmúlt percekben Szabados Gábor sportközgazdást hallották, és ennyi fért a mai Sportértékbe. Köszönöm szépen a figyelmüket. Jövő hét hétfőn is jelentkezik majd a műsor a 17 órai hírek után. Minden jót, további szép napot kívánok! Búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc, viszont hallásra!
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.